Gyerekek, örülök, hogy látok benneteket. Ezt az éneket én nagyon régen tudom, mert amikor gyerek voltam, akkor is ezt az éneket énekeltük mindig. Mai nap egy történetet mondok néktek. Méghozzá az én hangya barátomnak a legjobb barátjáról. Hangya barátom, már súgjátok, hogy Tihamér, ugye? Súgjátok, hogy Tihamér. De most Tihamér legjobb barátjáról lesz szó, akit Tóninak hívtak, Tücsök Tóninak hívtak. Tücsök Tóni eredetileg egy városi ház melletti nagy fa tetején élt. Onnan járt iskolába. Az egyik nap sokáig nézte a tévét, hiába mondta az anyuka, hogy nem szabad nézni a tévét ilyen soká, hanem le kell feküdni hamar, mert iskolába kell menni reggel korán. Tudom, hogy ilyen nem szokott veletek előfordulni, csak ugye azért említem, hátha. És hát késő volt, már nagyon szaladt, és a piros lámpán átszaladt. Jobbra nézett, balra nézett, nem látott senkit. Egyszer csak a piros lámpánál puff! Egy tarautó fordult ki sarkon, és már nem tudott elugrani. És elütötte a teherautó Töcsök Tónit. Az volt a szerencse, hogy az utat a magyar aszfalt csinált, ezért nagy repedések voltak az úton, és belebújt az egyik repedésbe, és csak az egyik első lábát vitte el az autó, csak hát az a baj, tudjátok, hogy a tücskök a két első lábukkal hegedülnek, és ez a család, ez a Töcsök talált híres, nevezetes, világhíres hegedűművészek voltak. És a nagypapa azt gondolta, hogy Töcsök Tóniból is világhíres hegedű lesz, hegedű mester lesz, de nem lett belőle. Mert az egyik első lábát elvitte az autó. Ezért hát bánatukban vidékre költöztek. Kerekerdő szélére, ahol tihamérek is laktak. És hát iskolába is oda kellett járni. Töcsök Tóni nagyon gyenge volt, műtét után ezért tolókocsiba tolták el az iskolába. Tolókocsija volt, mert nem tudott rendesen járni, a másik két lába is megsérül, és vicegett nagyon, és ezért hát kapott egy nagyszerű tolókocsit. Megörült az iskolába az első nap, a vakáció után. Tudjátok, és a iskolások vagytok, ki az iskolás? Ugye már vakáció volt csak, sajnos, igaz? Már iskolába kell járni, sajnos, igaz? Én tudom, hogy sajnos, mert én nekem is iskolába kell járni. Te is elsős vagy? Igen? Az igen, az remek. Ki az, aki még elsős? Két elsős van, másodikosok. Hadd nézem, ismerkedjünk. Harmadikos. A hölgyeket már meg se kérdezem, mert nekik ez csoklót fog holnap után köszönni. Szóval Töcsök Tóni már negyedikes volt. Hát iskolában mindenki nézett, hogy de klassz kocsia van. Jaj, de jó volna egy kicsikét kipróbálni a kocsit. Tudjátok, milyenek a fiúk. Hát Töcsök Tóni nem adta oda senkinek, mert hát szegényke, ő is azzal közlekedett. Megurult az osztályba, az egész osztály, júj, de jó, ide fog járni. De volt két fiú az osztályban, ezek két cincér volt, ikrek voltak, hős cincérek voltak. Ők voltak az osztályban a parancsnokok, mindenki azt csinálta, amit ők mondtak. És mivel most mindenki Töcsök Tóni körül forgolódott, ezért a két cincér elkezdte őket csúfolni, na már minden nyomoréknak jobban hisztek, mint nekünk, és amúgy. Az egész osztály meg neki esett a hős cincéreknek, hogy nem szégyellitek magatokat? Szegény nyomorék fiú itt van, és akkor ti még csúfoljátok. De majd én megmutatom így, úgy amúgy. Az egész osztály neki rohant a két cincérnek, na végre most jól megverik őket, csak hát nem tudták, mert nagyon erős volt a két cincér. Az volt a szerencsé, hogy bejött a tanítónéni, csönd lett. Az iskola végén két cincér azt mondtam, na most majd megverjük a Töcsök Tónit. Körbeálltak az udvaron az egész osztály. És akkor kijött a Töcsök Tóni a kocsival, neki estek, fellökték a kocsit először. Mert az egész osztály nekik esett, nem szégyellitek magatokat, megvédjük a barátunkat. Töcsök Tóni azt mondta, nem kell megvédeni. Mérjük össze az erőnket a skandizásba. Tudjátok mi a skandiz? Letámasztották a csápjukat, és ki fogja letenni a másiknak a csápja. Nem tudták, hogy a Töcsök Tóni a városi iskolában skandi bajnok volt. És azt mondta, jó, rendben van, adok annyi előny nektek, mondta Töcsök Tóni, hogy a hátsó lábammal skandizok, az a gyengébb. Ha-ha-ha, nevetett a két cincér, ha-ha-ha, nevetett a két cincér. Az első letámasztotta a hátsó lábát. Azt mondja, nektek nem kell a hátsó lábát, a legerősebb lábatokkal gyertek. Letámasztotta. Egyet rántott Töcsök Tóni is lett ott a hős cincérnek a lába. Az egész osztály nevetett rajta. Na, szájhős, látod, hogy mi lett? A másik meg átesett a kövön úgy. Na, Mert a két cincér nem mert másnap iskolába jönni, mert mindenki őket csúfolta. Nem hőszincérek vagytok, gyáva cincérek vagytok, nem a hőszincérre nevettek. Amikor harmadnap eljöttek az iskolába, akkor a Tücsök Tóni a következőt mondta. Ha osztálytársak vagyunk, akkor barátok vagyunk. És a barátok azok nem versenyeznek, hanem szeretik egymást, és segítik egymást. Ezért én ugyan legyőztelek benneteket, ti ugyan csúfoltatok engem, de én elfelejtem, és legyünk jó barátok. Először két cincér úgy nem mert a szemébe nézni a Tücsök Tóninak, mert azt gondolta, hogy megint vagy versenyre hívja őket, és akkor megint szégyenbe maradnak. De az egész osztály elkezdett tapsolni. Jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de jó, legyünk barátok. És ezután barátok lettek, és az iskolában soha nem volt veszekedés. Mindenki szereti ezt egymást. Mert az igazi barátság az nem az, hogy te vagy az erősebb. Az igazi barátság nem az, hogy én legyőzök valakit, hanem az igazi barátság az, hogy segítek valakit. Ezután a két cincér tolta sokszor a kocsiját Tücsök Tóninak, hogyha már egy kicsit fáradt volt hajtani a kocsit. És az egész osztály szeretni kezdte egymást. Mert a szeretet az mindig úgy jön létre, hogy mi elkezdjük a másikat megbecsülni, a másik ellenére nem akarunk élni, hanem másik segítségére akarunk élni. És az Úr Jézus arra tanít benneteket is, hogy egymás segítő gyerekek legyetek. Mert higgyétek el, hogy én emlékszem, amikor ekkora voltam, mint te, gyerekiskolába, mindig ezt a tanítást kaptam, hogy az Úr Jézus szeretni tanít bennünket. És én azóta tapasztalom, hogy így van, engem is szerető. És én is szeretlek titeket. És ha ti szeretitek egymást, akkor ez a világ végre kerek lesz. Mert most elég én egy szögletes sokszor. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az új földön, itt a földön is kívánom nektek ezt az örömet, ami Jézus Krisztusban van. Ima hét van mögöttünk, egy hétig imádkoztunk, és úgy gondolom, hogy meg kell kérdezni magunktól, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy imádság? Ezért én ma elhatároztam, hogy köztetek Isten igét úgy tanulmányozzuk, hogy azt a címet adtam neki, hogy az imádság egyszer egye. Nem? Mert ott kell kezdeni, az egyszer egynél. Tudnék, úgy veszem észre, hogy baj van az imádsággal. Nem Isten oldaláról van baj az imádsággal, hanem valahol máshol van baj az imádsággal. De ez ki fog derülni, hogyha végig megyünk azon a gondolatsoron, amit én úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Alapigeként hadd olvassak Isten igéből, Lukács evangélium a 11. fejezetéből egy igét, a 9. verstől a 13. versig terjedő szakaszt hadd olvassam, ahol a következőképpen találjuk írva az igét. Lukács evangélium a 11. fejezet 9. versig. Én is azt mondom néktek, kérjetek és adatik, keresetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Melyik a palsz közöttetek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? vagy mikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékot adni, mennyire inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Ez az ige egy nagyon érdekes összefüggésben hangzik el. Fejezet elején azt látjuk, hogy tanítványok meglesték Jézust, ahogy imádkozik. Azt olvassuk itt, ugye, hogy történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szóltak hozzá a tanítványa, Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogyan János is tanította a tanítványait. Vajon mi is beállunk-e meglesni egy kicsit, hogy Jézus hogy imádkozott? Tudnélik, a tanítványok tudtak imádkozni. Abban az időben betanult imádságaik voltak a zsidóknak, ezt minden felnőtt gyerek, és egy gyerek és felnőtt, így kell mondanom, tudta. Ezeket nagyon jól tudták a tanítványok is. Mi volt a baj az imádsággal? Mi is az az imádság? Azt szoktuk mondani, az imádság beszélgetés Istennel, igaz? Na de hát én elmegyek hozzátok, és én beszélek, és te hallgatsz, akkor beszélgettünk? Párbeszéd az imádságunk? És valahol itt kezdődik a probléma. Hogy mi akarunk valamit, és úgy gondoljuk, hogy az imádság az akarat átvitel. Addig mondom az Istennek, még az Isten is azt akarja, amit ér. Nem? Istent lehet befolyásolni? Istent lehet, most nagyon csúnyán fogom mondani, megagitálni valamire? Hát akkor miért kell imádkozni? Isten nem tudja, hogy mire van szüksége? Vagy Isten nem ér rá odafigyelni arra, hogy én mit csinálok? Isten nem ér rá arra, hogy mi, miért, hogyan van az életemben, és hogy lenne jó? Hát akkor miért nem adja csak úgy? Miért kell nekem kérni? Hát itt kezdődik az imádság igazi problémája. Mi nagyon sokszor valamit akarunk, valami jót, rosszat nem. Azért nem szoktunk imádkozni, hogy Uram, be akarok törni az óra és ékszerbódba, légy szíves, vakíts meg a rendőröket, ezért nem szoktunk imádkozni. De hol van a probléma az imádsággal? Mert én úgy veszem észre, hogy a közösségünkben, én gyülekezetről gyülekezetre járok, úgyhogy elnézést kérek, hogyha nem voltam nálatok, akkor vagy kórházba vagyok, vagy máshova küldtek a volt tanítványaim, akik most a főnökeim. Ez így szokott lenni. És én nézem a testvéreket. És nagyon sokszor úgy érzem, hogy valahogy, amikor én gyerekkoromban visszagondolok arra, amikor be volt csukva a gyülekezet, mert volt olyan, csak ezt nem tudjátok, ez már legenda. Kisgyerek voltam, és tudom, hogy minden nap jött a csendőr, kereste apámat, hogy hol van, és a falhoz állított bennünket, és beígérte, hogy felpofosz, hogyha nem mondjuk meg, hogy hol van, de nem tudtuk, mert nem mondta meg akkor sose, hogy hova megy. És akkor házkutatást tartott, és kipakolt mindent, kidobálta a ruhás szekrényből az összes ruhát, a könyvespolcot kifordította. És akkor tudom, hogy úgy titokban összegyűltünk hárman, négyen, öten, hatan az idősebbek, és körülbelül imádkoztunk, valahogy az más volt az az ima, mint amit most hallok. Hol van a probléma? Éppen ezért, ha megnézzük ezt a fejezetet, Jézus utána elmondja a mintaimát, a mi atyánkot, ezt mindjárt tudjátok. És a mi atyánkról mindig az jut az eszembe, amikor Andrewson utoljára voltam diák, akkor volt egy péntek este, amikor egy fiú, aki muzsikát is szerzett, remek zongorista volt, saját maga kísérte az új énekét, aminek az volt a címe, a 20. századi mi atyánk. Akkor még 20. század volt, most már 21. És a szövege az így volt, hogy Uram, mi így imádkozunk, hogy én atyám, ki vagy az én mennyemben, szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom, és így tovább. Szóval valahol talán itt kezdődik az imádságnak a baja, hogy én imádságokat imádkozunk. Ezért én 10 ilyen pontot írtam össze, megengeditek, sorba veszem ezt a 10 pontot. Kicsikét kommentálom, nincs sok időm, ezért bele is fogok. Nézzük meg ezt a szöveget egy kicsikét. És nem a mi atyánkot, hanem utána van a kérő barátnak a példázat, ezt sem olvasom el, mert tudjátok. Ezt megnézzük, akkor az első szabálya az imádságnak az lenne, hogy úgy kérj, hogy a másiknak adni tudj. Ez az első szabály, de ezt nem én mondom. Fejtestvénőt hagyj idézem, a Krisztus példázatai 93. oldaláról a egy mondatot csak. Csak akkor kapjuk meg mennyei atyánk kincseit, ha a kincseket továbbadjuk környezetünknek. Ez az első. Nézzétek meg, az egész istentiszteleti életünkből kimarad a fele barát. Urvacsorából is például. Nagyon érdekes, hogy a lábmosásnak a jelentőség az úgy elhalványodott körülbelül. Mit csináljuk, csak nem tudjuk, hogy miért. Azt gondoljuk, hogy a barátommal kell lábat mosni, mert elfelejtett lábat mosni, és most megmosom neki. Körülbelül itt tartunk. Már régen nincsen, hogy előtte el kellene rendezni valamit, és mi a lábos, és nem mondom el, mert ez egy külön téma. De figyeljétek meg, hogyha a tartalom elhomályosodik, akkor mindig a formákra kerül a hangsúly. Az úrvacsoránál arról vitatkozunk, hogy milyen legyen a kenyér, hogy kell megsütni, kis pohár, nagy pohár, ötödrangú kérdések, tetszik érteni. Nem a belsőről vitatkozunk, hanem. Most ezt tudjátok, miért veszélyes? Mi felhangon el szoktuk szidni a római katolikus úrvacsorai gyakorlatot, a mise áldozatot, ugye? Felhangon elszidjuk. Pedig egy kicsit tanulni kellene. Tudjátok mit? Szóval, hogy lett az úrvacsorából mise áldozat? Megmondom, hogy. Elmaradt belőle a felebarát. Ez volt az első lépés. Történetileg le tudom vezetni. Nem az lett, hogy én és a másik elrendezze a dolgát, hanem van egy cég, az egyház, oda megyek, nagy méltóztatok, és úrvacsorát, illetve áldozok. Réges-régen szemét elől a papnak mondom el a bűneimet, nem másnak. Tetszik érteni? Elmarad a fele barát, kimarad az ember, és eljutunk a mise áldozatig. Szépen, ezt le lehet lépésről lépésre vezetni, ez nem egyszerre ment. De az imádsággal is így vagyunk. Az imában Isten elé állsz. És Isten elé állni egyedül nem lehet. Csak közösségbe. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudsz egyedül otthon imádkozni. De ha egyedül imádkozol, akkor is, amit kérsz, abban benne kell legyen a másik. Mert Isten csak úgy ad, mondja, csak úgy kapunk mennyei kincseket, ha kincseket továbbadjuk a környezetünknek. Ez a továbbadás hiányzik, akkor az imádság csak a plafonig megy el. Hallja az Isten, de nem tud megáldani téged. Mert a másikért vagy, és itt van az alapvető probléma. Azt nem értjük, hogy mi a másikért itt élő emberek vagyunk, ez jelenti kereszténynek lenni. A másik ember nélkül értelmezhetetlenek vagyunk. A másik kérdés az, amire már utaltam a bevezetőben, de szeretném még aláhúzni, hogy az imádságban ki változik? Vagy mi változik? Mert imádkozunk, Uram, változtass meg azt a helyzetet, amiben vagyok. Vagy Uram, most jobban nézzél rám, mert erre meg erre szükségem van, légy szíves, add meg ezt nekem. És elfelejtjük azt, hogy nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. És nekem nem a körülményeknek kell megváltozni, mert a körülmények ura az az Isten. Én azért imádkozom, hogy én változzak meg. Mert valahol mi ezt el szoktuk felejteni. Hogy a keresztény ember életében van jó meg rossz, de egy nincs. Tudjátok, nincs véletlen. Amikor megszülettél, amikor megszülettem, Istennek volt egy terve veled. Anyánk mélyétől elhívott bennünket az Úr. Sőt, minden emberrel volt terve. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Személyesen minden embernek. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, ígét idézek, hanem hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson. Ha végignézed az életedet, visszanézel, akkor volt egy pont, amikor bekopogtatott az Isten. És az Istennek a csodás kegyelme volt, hogy én kinyitottam az ajtót. Sőt, Laodiceában, ha tanultuk a szombatiskolába, eljutottunk volna odáig a szombatiskolába, akkor tanultuk volna. Laodiceában az ajta előtt áll és zörget az Úr. És az a szíved ajtaja. Ha valaki megnyitja az ajtót. Az imádságban nem azért imádkozom, hogy Uram, változtass meg a tervedet, amit te előre elgondoltál rólam, hanem az imádságban azért imádkozom, hogy Uram, add, hogy beleilleszkedjen a mai napom. Az a probléma, ami van az én életemben, beleilleszkedjen a te tervedbe. Hogy én és a te terved szinkronban legyünk egymással. Azután a következő az, most már a harmadik szabály, hogy nagyon sokszor a cselekedet és az imádság elválik egymástól. Nagyon sokszor ígérek, Uram, ha ezt megadod, ha most ez a próba elmúlik, akkor én olyan kétszer olyan hűséges leszek, mint eddig. Persze kétszer hűséges nem lehet lenni, mert vagy hű vagy nem vagy hű, tehát kétszer hűségesebbnek nem lehet lenni, de szoktunk ilyeneket mondani. Megint vejtesvédőt idézem, hogy ne nekem higgyétek el. Azt írja ugyancsak a Krisztus példázatán, ez a Kérőbarát című fejezetben van, 90. oldal különben. Azt írja, az ima nem foglalhatja el a kötelesség teljesítés helyét. Azért nem lehet imádkozni, Uram, ad, hogy ezt ne kelljen megcsinálnom. Hogy Uram, menj meg, hogy ebbe a próbában ne kerüljek bele. Az ima és a cselekedet összetartozik. Kötelesség teljesítés helyét, helyett nem lehet imádkozni. Azután. Nagyon sokszor, mivel én nem keresem azt, hogy az Istennek mi a terve velem, nem vagyunk szinkronban az Isten akaratával. Mást akarok én, és mást akar az Isten. És én azt hiszem, bevezetőben említettem ezt, mert nagyon sietek, bevezetőben említettem ezt, hogy mi nagyon sokszor azt csináljuk, hogy rá akarjuk beszélni Istent valamire. Nem tudom, hogy észrevettétek-e magatokon, én észrevettem magamon nagyon sokszor, voltak ilyenek az életemben, hogy Uram, nekem ez nagyon kellene, tudod, meg is indokoljuk az igen és a bizonságtételek alapján kellene, mert ezt így szoktuk mondani. Légy szíves, ezt csináld meg, És azt hiszük, hogy az ima az akarat átvitel, és nem akarat átvétel. Ugye milyen két különbség van a két szó között, és egy betű különbség van csak. Elfelejtkezem arról, hogy nekem azt kell megkeresni, hogy Istennek mi a megváltási terve velem. Az imádságnak az a szerepe, hogy én megértsem azt, hogy Isten hol van az én életemben. Nem azt kell megérteni, hogy én mit akarok, azt akarom én magamtól is. És az se elég megérteni, hogy megadja az Úr, vagy nem adja meg az Úr, hanem azt kell megérteni, hogy mi az, amit akar velem tenni. Mert mi mindig akkor megyünk neki a falnak, hogyha nem veszük észre, hogy Isten oda a falat húzott, és ő nem fogja lebontani a falat, mert ez a fal terel engem jó irányba. Én nekem kell változni. Szinkronba kell jutni a saját megváltási tervemmel, vagyis úgy is tudom mondani, Isten akaratával, ami a mára vonatkozik. És Istennek nem csak egy globális terve van, mi beszélünk a globálisan a megváltási tervről, és ez helyes, úgy van, az egész világegyetemmel van egy terve Istennek. Ugye ezt a nagy küzdelem szemlélet címen nagyon sokszor elprédikáljuk. De vajon gondolunk arra, hogy ebben a tervben, ennek a tervnek van egy lebontott szakasz az én életemre is? És ez az izgalmas az én számomra. Amikor én azt imádkozom, hogy jöjjön el a te országod, akkor nem csak arról imádkozom, hogy majd egyszer legyen ennek a bűn világának vége, és jöjjön el Jézus másodszor, hanem azt is jelenti ez a jöjjön el a te országod, hogy az én életemben eljöjjön az ő országa. Mert mit ér nekem, mert ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem, Jézus el fog jönni. Ez biztos. Ezt még hit nélkül is el lehet fogadni, mert fejreáll a világ, hogyha nem jön el Jézus. Sose fogom elfelejteni, 4 évvel ezelőtt egy muszlim pap Izmirbe azt mondja, milyen vallású vagy. Muszlim pap volt, mondom, keresztény, azt mondja, tudom, csak milyen vallás ez ember, mondom, adventista. Gondolkodik, azt mondja, ezt nem ismeri. De azt mondja, te várod Jézus visszajövetelét? Mondom, igen. Erre elködösödött, a szeme megölelt. Ugye a muszlimok azok nem csókolóznak, hanem a homlokuk oldalát teszik össze. Megölelt, úgy ropogtatta a csontomat, hogy majd belehaltam. Azt mondja, testvérem vagy. Mert a világnak egy megoldása van, Jézusnak vissza kell jönni. Én muszlim pap volt. Muszlim templomban találkoztam vele. És kérdezem, hogy te erről prédikálsz? Igen. Szégyeltem magam, hogy keresztény vagyok. És tudjátok miért? Mert jöjjön el a te országod, hogy ez a srác énekelte, a zongora kísérettel, az Andrewson, ezt így szoktuk imádkozni, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Mint a földön, úgy az mennyben is. Szóval legyen egy ilyen maszek mennyországom, összkomfortos nekem. De nézzük csak tovább. Az imádság akkor ér célba, hogyha a szeretetben erősít meg. Ezért van az, hogy a másik ember hozzátartozik az imádságomhoz. Tudnék, a mennynek van egy alkotmánya, vagy alapelve, vagy nem tudom, hogy mondjam, ez a szeretet. Ezért mondja János levele, hogy Isten szeretet. Nem azt mondja, Isten a szeretet, ezt rosszul szokták intézni, nem a szeretet az Isten, hanem Isten szeretet. Ez azt jelenti, hogy Isten az Isten, az a vagyok, aki vagyok, a leszek, aki leszek, voltam, aki voltam. Ő a mindenható Úr, de azt is kellene látni, hogy ezt a mindenhatóságot az Isten a szereteten keresztül gyakorolja. Isten nem azért nem jött el még, nem küldte el még el Jézust, Isten fiát, hogy mit tudom, még ennek meg ennek a jelnek, amit én kiszámoltam, be kell teljesedni. Nem. Aki számítgat, az majd azt mondja, amikor eljön Jézus, menj vissza még, mert még három proféciai magyarázatom, ami van, az még nem teljesedett be. Nem ezért. Hanem azt kellene nagyon világosan látni, hogy itt a Földön mi korepetálásra szorulunk szeretetben. Ezért az imádság a szeretetben erősít meg nem csak Istennel, hanem a másik emberrel is. Nem lehet a másik ember ellen imádkozni. Nem lehet úgy imádni, Uram, büntesd meg azt, hogy a kékkövel égő tüzes tóba serszegjen a zsírja, mert ez ilyen, mert ez olyan, mert amolyan, mert én ellen vétett, nem? Aki kimarad a másik az imádságokból. Valahol az imádság hiánya a gyülekezetben úgy mutatkozik meg, hogy nem nő a szeretet, hanem csökken. Mennyit ér egy gyülekezet? Ifjú házas alandóknak szoktam mondani, hallottátok biztos tőlem, meg szoktam nekik így mutatni, mennyi ez? Azt mondtam, hogy csillogó szemben mondják, hogy 8. Mondom, biztos? Van attól függ, hogy 8-e vagy nem, hogy milyen műveletjel van közte. Most két szám értéke, ezt a matematikában úgy mondjuk, a köztük lévő reláció határozza meg. Mert ha 4 meg 4, az 8 valóban, de lehet 4-ből 4 is. Vagy 4-ben a 4 is. De lehet 4-szer 4 is, vagy 4 a 4-en is, tetszik érteni? És gondoljátok el, különböző számok vagyunk, különböző talentumokat kaptunk. Mennyit érünk közösen? Hiába mondja valaki, én az én 10 talentumom van, 15 vagy 20. Lehet, hogy igazat mond. De hogyha egy mínusz jel van mellette, annyi van, kevesebben vagyunk, nem? Milyen az egymással való kapcsolatunk? Ezt a szeretet mutatja meg. És az imádságnak pontosan az a célja, hogy az egymással való kapcsolatot erősítse. Az imádságban én nem csak Istennel veszem fel a kapcsolatot, hanem Istennel azért veszem fel a kapcsolatot, hogy te testvérem légy. Ha testvére elmarad belőle, akkor baj lesz. Mert akkor ott a mínusz. Én nem javára, hanem átkára vagyok egy közösségnek. Aztán gondoltunk arra, hogy az imádság az engedelmességünk próbája. Mi nagyon sokszor nem veszük észre azt, hogy nem azért hallgat sokszor az Isten, mert nem elégszer imádkoztunk hozzá. Biztos van mindjártoknak olyan tapasztalatok, egy sóhajtást meghallott az Úr. Nem? Egyetlen pici kis sóhajtás. Vagy ki sem mondtuk gondolatunkat. De hogyha Isten cselekedni akar, akkor elvárja azt, hogy mi komolyan kérjük azt engedelmességben. Az engedelmesség próbája. Vagy miért van a jó és gonosz tudásának fáj ott az édenbe? Istennek kellett az a fa. Neki nem kell fa, de ha kellene, akkor csinálj világ, egyetemet, ha kell, vagy egy világot, egy új földet, beültet ilyen fával, kírja, hogy idegeneknek tilos a bemenet, és kész akkor az ővé. Nem, nekem van rá szükségem. Az engedelmesség próbája. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy megteszem, vagy nem teszem meg, hanem az Istennek való engedelmesség az, hogy egyet értek vele, vagy nem értek egyet. Nem így szoktunk az engedelmességről beszélni, nem? Mert mi sokszor azt gondoljuk, parancsra tettem, úgy, mint a katonaságnál, ugye, tettük a jobbrát, balrát, ha akarok, ha nem jobbrát kell fordulni, meg balrát kell fordulni. Ezért szoktuk mondani, mi tiszt parancsolatot betartjuk. Úgy, de nem szeretem ezt a szót, hogy betartjuk. Akkor betart nekünk is a tiszt parancsolatot. Próbáljátok csak meg a tizedik parancsolatot, ne kívántott-e fel a barátod így betartani, alapon tenni. Hát, nem kívánom, de kívánom, de azért nem kívánom, letapadom. Nem megy. Ezért tanított Jézus a törvénybetöltése a szeretet, amit az előbb mondtam. És itt van a lényeg, hogy vajon az én engedelmességemnek nem az a próbája, hogy sáfár vagyok? Mert a jó és gonosz tudásának fája az a sáfárságnak az első pontja volt. Isten ad, és visszakér. Ugyanígy van, Isten ad időt, visszakér belőle egy hetedet az időmnek, nem? Nem az a lényeg a szombat ünneplésnek, hogy mit nem csinálok. Vagy szabad-e, vagy nem. Mert akkor mi leszünk a modern farizeusok? Farizeus az a saját cselekedetétől nem látta az Istent. És itt a bajunk nagyon sokszor. Az imádság az mindig a sáfárságot erősíti meg, hogy Uram, nekem adj erőt arra, hogy a Te utadon így és így és így járjak. És ha erre imádkozom, akkor mindig nyílnak kicsi ajtó. Nem kapukat nyit az Isten, sokszor nem kókuszszőnyeget terít a lábam alá, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe, ugye? Ami kicsi kis ajtókat. Amire azt szoktunk mondani, hogy véletlen. Vagy ha fiatalabbak vagyunk, akkor mázlim volt. Tetszik érteni? Nem! Nem! Az Úr tanít. Beszélgetünk vele. Egy beszélgetés akkor jó, hogyha változunk. Én is, és ő is, nem? Emeljek valamit megbeszélni veled, akkor változunk mind a ketten. Azután nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy az imádság az hitpróba. Csak a hitről nem tudjuk azt, hogy mi az. Azt gondoljuk, az a hit, hogyha én elhiszem 28 hitelvet. Ez nem hit. Tudjátok, hogy a hit szó az mit jelent az eredetiben? Pisteó. Az bizalmat jelent. Én nem akkor hiszek, hogyha elhiszem azt, hogy te azt mondod, hogy kint nem süt a nap. És én azt mondom, elhiszem, ez nem hit. Hanem az a hit, hogyha én bízok benned. És ez a bizalmi kapcsolat nagyon sokszor nincs meg bennünk az Istennel kapcsolatban. És ez akadályozza az imánkat. Az imádság az, hogy én rábízom ezt az ügyet az Istenre. Nagyon sokszor tudom, mi is azt mondjuk, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Nagyon sokszor ott van a feszültség, az aggodalom, ott marad bennünk, és az Úr tanítani akar, hogy nézd, gyermekem, bennem megbízhatsz. Mert te nem látod előre. Mi mindig azt akarjuk, hogy ez olyan legyen, hogy Isten előre elmondja az ő igén és a bizonságtételeken keresztül, hogy mi lesz velem, és akkor én a biztosban beállok, és az a biztosan sétálok előre. Nem. Ki kell szállni a tengerre, gondoljatok, amikor Péternek ki kellett szállni a tengerbe. És meg kell tanulni járni a habok felett. Itt kezdődik az imádság, a hitnek a próbája. Kimerek-e lépni, vagy nem? És végül, nem akarok sok mindent mondani, sokszor azért enged meg Isten próbákat az én életemben, hogy tanuljak imádkozni a másikért, akitől a próbát elszenvedem. Tudjátok, milyen nehéz? Azért imádkozni, aki éppen bokárugott. Most ne a bokárugásra gondoljatok, hanem milyen átvitt értelemű bokárugásra. Tudjátok? Ez a legnehezebb. És pontosan Jézus erre akar tanítani. Külön lehetne még beszélni a böjtről. Lehet, hogyha délután kibírjátok, akkor a böjtről is egy alkalmat kerítünk. A böjtről csak egyet mondok, hogyha nincs ott a másik, a böjtben a másik. Az imádságot így nem tanuljuk meg, akkor a böjtből csak fogyókúra lesz legfeljebb. És én sok ilyen böjtölő embert látok, aki a gyomorkorgásától nem hallja az Úr szavát. Annyira éhezik, hogy nem hallja az Úr szavát. Tetszik érteni? Ezt az ige alapján meg kell egy kicsit nézni. Imádkoztunk ezen a héten, veletek imádkoztam, láthatatlanul is. És én megerősödtem benne, hogy ha a másik kimarad az életemből, és ezek az elvek, amiket én elmondtam, kimarad az imádságunkból, akkor csak szent időtöltés lesz az ima. Nem változom én. Mert az imában, még egyszer mondom, nem az a lényeg, hogy az Úr változon, önálló is változás, vagy változás árnyéka. Nem is az a lényeg, hogy a helyzet változzon. A helyzetnek ő az Ura. A lényeg az, hogy én változzak. Mert ha úgy állok hozzá az imádsághoz, vagyok én az abszolút jó, az etalon, és Uram, most alakíts mindent hozzám, mindenki úgy legyen, mint ahogy én akarom, nem azt imádkozom, hogy legyen meg a te akaratod, legyen meg az én akaratom, mind a mennyben, úgy a földön is, akkor az imádság nem imádság lesz. Hanem egy nagyon súlyosat mondok. Bűn. Isten nevét hiába veszem fel. Az Isten nevének a hiába való fölvétele ez. Imádságba is el lehet követni. Mert nem én akarok változni, őt akarom a változhatatlant változtatni. Gondoljunk erre sokszor imádságainkban. S áldja meg az Úr a mi imádkozó életünket. De hogy mi ebből sok mindent gyakorlunk már jól, az azt mutatja, hogy a mi fogyatékos imánkat is nagyon sokszor meghallgatja az Úr, és meghallgatta a tieteket is. De mi is menjünk oda, itt kezdtem, a tanítványokkal együtt, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Mert a tanítványok észrevették, hogy Jézus másképp imádkozott. Mi is, hogyha egy kicsit meglesnénk Jézust, akkor rájönnénk erre a másfélére. Adja az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben az ő kegyelméből. Amen. felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk. Mi sem tudunk mást mondani néked, mint azt, amit a tanítványok mondtak, Uram, taníts minket imádkozni. Istenünk, add, hogy az imádságban felfedezzük a mi életünkben a te tervedet. Az, hogy nem a véletlenek uralkodnak. És nem egyszerűen mi alakítjuk az életünket, hanem neked van egy terved velünk. És te azt akarod, hogy biztosan célba érkezzünk. Ezért megpróbálsz bennünket. Ezért nagyon sokszor nehézségeken, próbákon keresztül kell megtanulnunk azt, hogy a másik, az nagyon fontos a mi életünkben. Nem csak azért, mert az a tükör, amiben önmagunkat megismerhetjük, hanem az az a tükör, amiben téged megláthatunk. Mert sokszor, amennyiben megcselekedtük egyel a mi legkisebb atyánk fiával azt, amit teszünk, veled cselekedtük meg. Istenünk, téged kérünk, add ezt a látásmódot, add Laodiceának szemgyógyítóért, hogy imádkozni tanuljunk. És ne azt gondoljuk, hogy nekünk semmire sincs már szükségünk, mert már mi mindent tudunk, és ugyanakkor nagyon gyengék vagyunk abban, hogy a te utadon újra és újra végig tudjunk menni, meg tudjunk állni a próbákban és kísértésekben. Istenünk, köszönjük te néked, hogy te taníts bennünket, vezess bennünket egészen a célig, hogy nem mi, hanem Krisztus éljen bennünk, és ő benne értsünk meg minden nehézséget, és ő oldjon meg minden kérdés a mi életünkben, ahogy énekeltük. Erre kérünk téged, Jézusért, fiadért, hallgass meg imánkat. Amen. Pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint testetek, mint lelketek fethetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Hű az Isten, és ezt meg is cselekszi a mi életünkben az ő kegyelméből. Amen.